Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hét kezdetén, hétfőn délután 5 óra 13 perckor a szükségállapot megkezdése után imárom a lehetőségekhez mérten nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát, hogy mit is fed maga ez az újabb intézkedés, illetve hát hogyan állunk a koronavírus fertőzés megelőzése tekintetében fogalmatosított intézkedésekkel, konkrétan Csíkban, illetve Csíkszeredában mi a helyzet, arról beszélgetünk a mai Naprakész műsorban. Jeles vendéget köszönthetek, Korodi Attila Hargita megyei parlamenti képviselő személyében. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, képviselő úr.
Jó napot kívánok, köszönöm, hogy viszont halljuk egymást.
Most hát élőben vagyunk, csak hogy a helyzet a kialakult viszonyok kapcsán az, hogy ezúttal önök is bekapcsolódhatnak természetesen a beszélgetésbe, de csak SMS küldések, illetve elektronikus levelek, e-maileknek a postázása segítségével. SMS üzenőfalunk száma tehát a 0740274165-ös, e-mail címünk pedig továbbra is naprakész@marosvásárhelyiradio.ro, természetesen, hogy ékezetek nélkül. Arra kérem, hogy mielőtt rátérnénk a jelenlegi helyzet tudnivalóira, egy kicsit menjünk vissza az időben, mert hogy nem szokványos módon a hétvége egy részét önök Bukarestben töltötték, nem is akármilyen körülmények között. Ugyebár az a jó hír talán, hogy végre stabil kormánya van ismét Romániának. Igaz, hogy ez a kabinet a régi új kabinet, amelyet a parlament decemberben megbuktatott. Nos, szombattól ismét a Ludovik Orbán kormány van hatalmon. Talán ez a kialakult helyzet kapcsán ez a jó hír, viszont nagyon sajátos módon kerültek ismét hatalomra a Nemzeti Liberális Kabinet tagjai, mert hogy furcsa módon zajlott le a voksolás, amelyen természetesen ön is személy szerint részt vett. Engedjen meg egy picit vicces kérdést, ha bár a helyzet ezt nem adja, de hát a székely humor az mindig a vészhelyzet fölé állt. Nos, lemérték a testhőmérsékletét, mielőtt a voksoláson konkrétan részt vett, és kötelező módon maszkkal, illetve védőöltözetben kellett bemenni abba a helyiségbe, ahol végül is a szavazatát leadta?
Lemérték. Az igazság, az tényleg odafigyeltek ránk is, ezt nem is bánom. Viszont az is fontos, hogy ebben nem az az üzenet, hogy pánikolnunk kell, hanem az, hogy vigyázzunk kell egymásra. Mivel csütörtökön kiderült pénteken délben, hogy az egyik szenátor az fertőzött, ezért maximális óvintézkedéseket kellett fogalmatosítani, és örültem is neki, mert a történet arról szól, hogy minden olyan helyen, ahol felmerül valakinek, hogy pozitív vírusos fertőzött, akkor lehessen elszigetelni, és a környezetében elnézni, hogy ez mente tovább, és hogy meggarantálni a biztonságát, például ebben az esetben a parlamenti szavazásnak, hogy senki ne fertőződjön. Profin jártak a parlamentben, ez fontos volt, a szavazás lezajlott. És most visszatérve a helyzetre, igen, liberális kormány lépett tisztségbe. Igen, ugyanaz a kormány, aki az elmúlt egy és fél hónapban számtalan parodikus helyzetet hozott elő, viszont ez annyira kritikus helyzet az államigazgatás szempontjából, hogy ebben a kérdésben másképp nem lehet dönteni, mint úgy, hogy erre az időszakra legyen egy stabil kormány, hogy tudjon teljes erővel kormányozni, mert amúgy a kormányzás is a következő 2-3 hónapban kimondottan a vírus terjedés megelőzés, a gazdaságnak a stabilizálása, és ezeknek a egészségügyi, közbiztonság és gazdasági kérdéseknek a rendezése lesz napi, de másra nem is tudnak foglalkozni. Ezért mi is megszavaztuk, vitáztunk a kollégákkal róla, viszont a szavazatunk egyértelműen a stabil kormány mellett szólt, ezt az időszakot nem lehet egy ügyeleti kormányra bízni.
Azért valljuk be így négy szem közt és baráti beszélgetés kapcsán, hogy azért e pozitív voksolási folyamatban az is közrejátszott, hogy pénteken délelőtt az alkotmánybíróság semmisnek, alkotmány ellenesnek pontosabban nyilvánította azt a sürgősségi kormányrendeletet, amelyet az ügyvívő Orbán kabinet hozott, és amely ugyebár az előrehozott választásoknak a helyzetét írta le, mert hogy ez alapvető követelménye volt annak, hogy megerősítsék a kabinetet. Valószínűleg, hogyha ez életben maradt volna, akkor lehet, hogy más lett volna a kimenetel az önök voksainak, nem?
Nehéz ezt megítélni, az alkotmánybíróság döntése igazolta, amit mi mondtunk, nem lehet a választás előtt egy évvel semmiképpen átírni a szabályzókat. Ugye úgy írták át a szabályzókat, hogy akár Marosvásárhelyen lévő jó néhány ezer egyetemista, vagy Kolozsváron lévő jó néhány tízezer egyetemista felülírhatott volna a választási eredményeket, és a magyar közösség például akár be se jutott volna az önkormányzati választásokon Kolozsváron, vagy éppen Temesváron, olyan közösségek, ahol melyek hagyományosan erős közösségek, de ebben a nagy urbánus és egyetemi berendezkedésben az arányok teljesen bizottak volna. Számos más problémája is volt ennek a törvénynek, és hála Istennek az alkotmánybíróság visszaigazolta azt, amit mondunk már tavaly nyárulta, hogy a választásokhoz nem szabad hozzányúlni egyben az előtt, ezért Velence bizottsági ajánlás és egy alkotmánybírósági döntés történet is az elmúlt években, de úgy, az emberek akkor fogadják el, ismételten kimondja az alkotmánybíróság, kimondta, és igen, így könnyebb is volt erről a kormányról dönteni, mert nem tud beavatkozni a választások menetébe, vagyis választásokat stabilan, megszokott rendszerben szervezik meg.
Hát igen, csak hogy a jelen kialakult helyzetben azt hiszem, hogy már tárgyát veszített amúgy is ennek a lehetősége, mármint előrehozott választások megszervezése, és úgy, ahogy ön kihangsúlyozta, itt két dologra kell most nagyon odafigyelni, ugye már a lakosság egészségügyi állapotának a fenntartására, hogy minél kevesebb fertőzött kerüljön úgymond kórházba vagy ellátásra, és hogy a társakat minél kevesebben fertőzzék meg. És ami talán még ködbevesző jelen pillanatban is az, hogy milyen gazdasági következményei lesznek ennek az egész világméretű fertőzésnek a jövőre vonatkozóan. De maradjunk még egy picit a szombati eseményeknél, mert hogy azt kihangsúlyozta, hogy ugyebár kollégájuk volt az, aki akiről később kiderült, hogy meg volt fertőző, de mégis bement a parlament épületébe. Tehát ezek után önöknek nem kell házi karanténban maradniuk?
Azoknak kellett házi karanténban maradni, aki direkt érintkeztek a fertőzött személye. Nekünk indirekt fertőzés lehetett volna, de kimutatták a vizsgálatok, hogy nem áll fenn ez a helyzet.
Tehát a tesztet elvégezték önök is?
El kellett, mert fertőzött környezetben voltunk, és abban az esetben, hogyha kiszámoljuk, hogy hány ember megyébe tudta volna szétvinni, ezért ez egy komoly problémát jelent. Én is mindaddig, amíg nem tudtam az eredményt, nem jöttem haza Csíkszeredába, én tegnap este érkeztem meg Csíkszeredába, hamarabb nem is akartam hazajönni, mert mindannyian felelősek vagyunk egymásért, és ez a felelős magatartás és viselkedés. Viszont remélem, és azt láttam ma, hogy a legfelsőbb ügyészség el is indította az eljárást, hogy az a szenátor ellen, aki egy liberális konstantai szenátor, aki amúgy tudta, hogy ilyen helyzetbe kerülhetett, amúgy tudta, hogy egészségügyi problémái vannak, és mégis eljött a múlt hét elején és csütörtökön a szenátusba, az ellen büntető eljárás indul, és ez a helyes.
De már most azóta megint felsűrűsödtek az események, mert hogy ugyebár ma délután 3 órakor élő televíziós közvetítésben olvasta fel Klaus Janis államelnök azt, hogy mit is tartalmaz az az államelnöki rendelet, amely kimondja, hogy 30 napra Románia szükségállapotot hirdet. Nos, elég tág fogalmazások voltak, valószínűleg, hogy a minisztériumok majd konkrétan az ütemtervet, illetve a további intézkedések kiszabják majd, de azért ott Szüke Pátriájában, Csíkországban már megtörténtek az előzetes rendelkezések, illetve hát a sorozatos intézkedések annak kapcsán.
Hol intézkedések? Hogy, igen,
hittelennyiben ez nem jutott eszembe, köszönöm a segítségét. És érdekes módon Hargita megye, azt hiszem, hogy az ország megyei közül talán egyedüli, de lehet, hogy itt most tévedem, mert hittelennyiben nincs az ország térképe a szemem előtt. Az a megye, ahol nincs egy megerősített fertőzött sem. Talán ketten, négyen vannak megfigyelés alatt, de megerősített koronavírus fertőzött beteg nincs. Na most azt mondják...
Igen, azért ezt szeretném pontosítani, hogy nincsen, és ez is jelenti, hogy az emberek igyekeznek felelősen eljárni, fekvős viselkedést tanúsítani. Sokan vannak, akik hazajöttek különböző településekre a megyébe külföldi munkáról, de hála Istennek, hogy nagyon, tehát ezekről az emberekről azt látjuk, hogy ilyen otthoni külön, tehát otthoni szálláson vannak, világtól is ezt jól teszik, ezzel tudják védeni a közösségünket. Nagyon fontos az, hogy óvatosak legyünk, és minden esetben, hogyha úgy érezzük, hogy fertőzöttek lehetnénk, akkor 14 napra teremtsük meg azt a helyzetet, hogy ne érintkezzünk más emberekkel, maradjunk otthon, és el lehet barátok, szomszédok, önkormányzók segítsenek ezen az embereken, hogy mindennapi szükséges élelmet, ellátást tudják megkapni, ez nagyon fontos dolog. Ha itt a megyében a megyei katasztrófavédelmi ság már az első pillanattól kezdve nagyon aktív volt, és a megyei közegészségügyi hivatal is nagyon aktív, együttműködik a megyei tanácsa, együttműködik a prefektúrával, ezekben meg is vannak az eredményei. Mi megint csak fontos, hogy azért ez érződik, és ezt látom, hogy mi nem csak, ugye Hargita megyében nem csak a román médiából és a román médiában foganatosított és a Romániában foganatosított intézkedéseket látjuk, hanem a magyarországi példát is. Ezért azt gondolom, hogy könnyebben meg tudjuk érteni a lényegét, a fontosságát ezeknek az intézkedéseknek.
Arra kérném szíves engedelmével, és ne vegyen rossz nével, hogy felszólítom úgymond arra, hogy ha lehet, akkor ne nagyon mozogjon, mert a térerő valószínűleg, hogy elég gyenge ott, ahol éppen tartózkodik, és kikiesik egy-egy fél mondat, ami nem tesz jót a beszélgetésnek. A helyzet az, hogy ilyen körülményekre vagyunk most kényszerülve éppen az óvintézkedések miatt. Tehát amennyiben lehet, kérném szépen, hogy figyelje a térerő, maximális volt. Tehát köszönöm a megértését, csak azért, hogy a gondolatok fontossága azért ne vesszék el. Na most tisztázunk még valamit, mert nagyon szomorúan és lesújtóan hangzik első hallásra, ugyebár az, hogy szükségállapotot vezetett be az állam vezetése, 30 napra terjed ez ki, tehát azt jelenti, hogy a jövő hét végére meghirdetett iskola tanítás felfüggesztése az tovább fog tartani. Emellett egy csomó konkrét intézkedést is be fognak vezetni, megtörténhet az, hogy különböző mozgás korlátozások lépnek életbe, vasúti, közúti, légúti, sőt olyan helyen, ahol ez aktuális, akkor akár a hajózást is szigoríthatják, de ez, mondom, hogy mindenképpen a helyzetnek a függvénye. Gondolom, hogy azért a rossz hangzása miatt nem kell attól annyira megijedni, hogy szükségállapot van, igaz?
Nem, és ez azt gondolom, hogy technikailag azért tekintve egy hasznos döntés. Ha megnézzük azt, hogy már Spanyolország, már Olaszország rég megijedett a szükségállapotot, olyan intézkedéseket kell foganatosítani, és mondjuk néhány példát, mint például hozzáférjen az állam fontos orvosi eszközökhöz, felszerelésekhez, berendezésekhez, szerekhez, amelyeket a gyártók most már, akik Romániában is gyártanak, román piacról csak Romániának tudnak gyártani, és erre teljes törvény keret megvan. Vagy az, hogyha szükséges és a karantén kéri, akkor lehessen nem csak kórházi épületeket, hanem más ehhez hasonló épületeket is ideig, óráig el az időszakra bekapcsolni a karanténozási folyamatban. Vagy igen, hogyha fennállna az eset mondjuk 3-4 hét múlva, hogy egy adott településen túl nagy a vírusban fertőzöttek aránya, akkor lehessen bevezetni olyan fajta korlátozásokat, ami csökkenti annak az esélyt, hogy az emberek egymással érintkezzenek. Ezek hasznos dolgok, azt gondolom, hogy olaszországi példa mutatja azt, hogy ha ezt későn hozza meg egy állam, ezt a döntést, akkor sokkal rosszabb helyzetben leszünk. És miért szükségesek ezek? Mert igen, a vírus fertőzés megállítani nem lehet, de fékezni nagyon fontos. És azért kell fékezzük, mert ha fékezzük, akkor kevesebb beteg fog beérkezni a kórházainkba, jobban el tudják látni őket, és főleg a súlyos esetekre lesz megfelelő, elégséges berendezés, mert itt ez a nagy probléma, és ez látszik az olaszországi helyzetben is, hogy a rengeteg súlyos esetre nincs elég felszerelés, hogy el tudják látni tisztességesen. Ezért kell fékezni időben ennek a vírusnak a terjedését, hogy főleg az erre kitett rétegek, és ezt többnyire az idősebb emberek ne érintkezzenek, ha egy lehetőség van vírusos emberekkel, és ne legyenek abban a helyzetben, hogy fertőzötté váljanak. Én azt gondolom, hogy ebben hatékonyak tudnak lenni, hogyha a megfelelő szigorításokat időben meghozzák.
Én nem akarok különösebben hazabeszélni, de a tények azért csak tények maradnak. Talán azokról az esetekről, amelyeket, hát, hogy mennyire bizonyítottak, vagy mennyire nem, ezt most már mindenki a saját tájékozódási forrásának a kiválasztása kapcsán kell, hogy megállapítsa. De hát olyat, hogy embereket úgymond beöltözött szak egészségügyi káderek üldöznek az utcán, mint ami megtörtént délen, vagy pedig az, hogy különböző félretájékoztatás kapcsán olyan emberek is fertőzték a közvetlen környezetüket, akik nem vallották be tudatosan, hogy honnan érkeztek és hogy fertőzöttek. Itt nálunk Erdélyben azért nem nagyon fordult elő. Hogy Székelyföldön nem, az szinte biztos, nem?
Igen, viszont nagyon fontos, és beszéljünk őszintén, egyre több ismerősünk, barátunk, családtagunk, vagy falustársunk, lakótársunk érkezik haza külföldi munkáról. Mindenki, aki olyan országból jön, ahol több mint 500 fertőzött van, kötelezően 14 napra vissza kell vonuljon. És ez azért fontos, mert nem lehet tudni, hogy ők lehetnek-e, vagy nem fertőzöttek. Oda kell figyelni rájuk, bekerülnek egy monitorozási rendszerben, és ez a családjuknak is jó, a közösségnek is jó, hogy megfigyelés alatt vannak, és ha valami egészségügyi problémájuk lenne, akkor lehetne időben lépni, és ellátni őket a megfelelő orvosi ellátással. Ezért fontos az, hogy ezek a kérdésekre nagyon figyeljünk. Viszont van egy másik oldala is, és ezt el kell mondjuk itt őszintén a rádióban. Ha valaki megszegi ezt a szabályt, akkor rögtön bűnügyi dosszát készítenek, és sok ezer euróra büntetik, ha nem kerül arra sor, hogy rövidebb ideig börtönnel is sújtsák ezeket a személyeket. Tehát mindenki legyen óvatos, figyeljen egymásra, és lássa be azt, hogy ez nem csak a törvény előírás, hanem a szomszédunknak, a közösségünknek is szolgálja az egészségét. Ezért fontos az, hogy vigyázzunk egymásra, hogy ha én sejtem magamról, hogy probléma lehet, akkor ne menjek közösségbe, zárkózzak el, kérjem meg a szomszédomat, barátomat, hogy 14 napig segítsenek, legyen élelem otthon, legyen ellátás, és az a 14 nap alatt tudom garantálni azt, hogy nem viszem tovább esetleges betegséget. Ha meg 14 nap alatt valakinél nem jelentkezik, akkor azt mutatják a statisztikák Európában is, hogy az emberek nem fertőzöttek, nincsen probléma.
Hát igen, na most az egy érdekes dolog állt fent, valószínűleg, hogy óvintézkedés az is, hogy a kormány tagjai azok egy protokoll villában önszántukból vállalták azt, hogy karanténban maradnak annak ellenére.
Csak a kormányfő, én úgy tudom, hogy csak a kormányfő.
Én úgy értettem, hogy a többiek is addig, amíg nincs, már hiába volt meg a tesztjük, és negatív lett, mégis úgy döntöttek, de ön biztos, hogy jobban tudja.
Igen, mert ők direkt érintkeztek az illető szenátorral, és ezt a protokoll azt kéri, hogyha direkt érintkezel egy fertőzött személlyel, bármennyire is a teszt negatívat mutat, azért kell 14 napra visszavonulni, hogy nehogy legyen egy olyan fajta inkubáció, ami előhozhatná a fertőzést. Amit én tudok, hogy a kormányfő ténylegesen a protokoll villában van, amit amúgy most sokan hallottam, hogy ezért felháborodtak. Az igazság az, hogy kormányfő nélkül nem létezik rendesen egy országvezetés, és ott megvan mindenféle technológia, technika, hogy onnan tudjon döntéseket koordinálni, akár videós bejelentkezéseken, videós visszakötéseken keresztül is. A kormány tagjai többnyire a saját lakásaikon vannak. A belügyminiszter viszont pedig a belügyminisztériumban van egy külön ilyen rész, ahova vissza tudott vonulni, ezért is aktív, ezért is tud bejelentkezni gyakran, mert ő maga az épületben van karanténba téve.
Meg hát mellette van az operatív csoport Raed Arafat vezetésével, akik percről percekkel figyeljék azt, hogy hogyan történnek az események, és milyen gyors intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy minél hamarabb megállítsák ezt a fertőzés hullámot. Az önök szerepe is első látásra valamelyest lezáródott, ha bár nem így van, mert azért igaz, hogy nem ülésezik a törvényhozás, de önök is állandó kapcsolatban vannak Bukaresttel, sőt olyannyira, hogy ha minden igaz, akkor csütörtökön szavazniuk is kell, mégpedig online, éppen erről az elnöki rendeletről, amely a szükségállapot bevezetését írja elő, igaz?
Igaz, a frakciónk az élő kapcsolatban van egymással, van egy relatív biztonságos kriptált rendszerben, WhatsApp csoportban kommunikálunk, folyamatos egyeztetések vannak éjjel-nappal, részt veszünk a döntések megvitatásában. Ma kaptuk meg Bukarestből a szombaton megszavazott házszabálymódosítás értelmében az első információkat, hogy hogyan fog működni az online kriptált rendszerű szavazás, ahol nem kell most már fizikálisan bent legyünk Bukarestben, hanem a saját készülékeinken keresztül biztonságban ezt meg tudjuk oldani. Ezek a rendszerek több valószínű, hogy szerdán le lesznek tesztelve, és akkor csütörtökön lehet szavazni róla, de azért még lesznek viták a frakciók között, hogy ez hogy történjen meg, úgyhogy nem kizárt az sem, hogy a frakciók Bukarestbe fel kell menjenek, viszont ha az megtörténik, akkor én gondolom, hogy meg lesz az a biztonsági intézkedés rendszer, hogy ne legyen probléma, de ma már megkaptuk az első információkat, hogy online is be lehet kapcsolódni ilyen sürgősségi esetben, és ez azt gondolom, hogy persze, az alapvető demokratikus jogoknak egy adott szintű nyírbálása, de sürgősségi esetekre vonatkozóan néha fontos, mert az állami intézmények kell működjenek.
Megtörténhet-e az, hogy szükség lesz egy újabb 30 napos hosszabbításra? És akkor az milyen formában zajlik majd le?
Nem szabad erről feltételezgetnünk, azt viszont látszik. És a szakemberek azt mondják, szakemberekkel szóba tudtunk állni az elmúlt időszakban, hogy maga a fertőzés csúcsosodása az többit valószínű, hogy a katolikus és az ortodox, tehát a nyugat és a keleti egyházak húsvét ünnepeire csúcsosodik ki. A mostani szükségállapotot, ha kiszámoljuk, akkor pontosan a két ünnep közé esik a szükségállapot határidőnek a lejárta. Én azt gondolom, elég információnk lesz 2-3 hét múlva, hogy lássuk, hogy milyen időszakra kell ez a dolog működjön. Várhatóan, és ez mutatja Dél-Korea esete és Kína esete is, hogy nagyon határozott döntésekkel egy hónapos folyamat után a vírusos esetek száma kezd csökkenni. Erre kell nagyon odafigyeljen az állam, hogy olyan fajta intézkedéseket vezessen be, úgy szervezze meg az állampolgárok életét, hogy minél kevesebb találkozással, minél inkább egy türelmes otthoni kivárással kerüljük el azt, hogy egy nagyon erős, felgyorsuló fertőzés hullám legyen, és akkor utána induljon el az ország egy csökkenő tendencián, ahol csökkennek majd a vírusos fertőzések száma, és akkor az élet lassan májusra visszaáll a normális kerékvágásba.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig 17 óra 36 perckor a napra kész műsort hallgatják. Vendégünk ma a műsorban élőben Korodi Attila parlamenti képviselő, akivel a telefonon keresztül tartjuk a kapcsolatot. Ez is óvintézkedés, ugyebár nekünk is szabályokat kell teljesíteni, mert hogy teljes országos szinten megelőző intézkedések sorozata van érvényben a koronavírus fertőzésnek a megakadályozása tekintetében. Na most azt említette, hogy májusra esetleg visszaállhat a rendes kerékvágásba az élet, csak hogy ennek komoly hatásai lesznek, valószínűleg gazdasági szempontból, és ezt önök már előre látták, sőt olyannyira, hogy van néhány olyan javaslatuk, amelyet közösen dolgoztak ki különböző szakemberekkel az RMDSZ keretén belül, és ezt el is juttatták a kormányhoz. Néhány főbb pontot, ha megemlítene, akkor nagyon megköszönném, tisztelt képviselő.
Igen, köszönöm szépen, ez nagyon fontos. Meg kell teremtsük azt, és az állam meg kell teremtse annak a lehetőségét, hogy egy lelassuló gazdaság, amely azért lassul le, mert az emberek nem tudnak olyan hatékonyan dolgozni, mert kevesebb találkozási pont van közöttünk, ezért egyszerűen a kereskedelemnek egy része leáll, a gyártásnak egy része leáll, hogy minél hamarabb újra tudjon indulni. És ez akkor lehetséges, hogyha a cégek nem kerülnek csőd közelében, és megvan a lehetőség arra, hogy beindítsák a motort a tavasz második felében, a tavasz vége fele. Ez akkor lehetséges, hogyha odafigyelünk arra, hogy az állam például azokat az adókat, illetéket, amelyeket beszed havonta, azoknak a beszedését elhalassza, átütemezi az év második időszakára, és ezt kértük egyértelműen. Azt is kértük, hogy a helyi adók befizetése, amely kedvezményes, az ne járjon le most a hónap végén, hanem egészen júniusig induljon el, és ez is abban segít, hogy kisebb teher lesz a vállalkozón. Vagy azt is kértük, hogy van néhány olyan gazdasági ágazat, most már ez egyértelműen látszik, a turizmus teljesen elkerülhető, a turizmust ellátó élelmiszer, iparágok is ekközé írhatóak, ahol lecsökkent teljesen a fogyasztás, az emberek nem tudnak dolgozni, hogy valamiféleképpen a kormány vezessen be egy olyan anyagi támogatást, amelyel azok a személyek, akik nem tudnak majd munkába járni a koronavírus miatt, azoknak a fizetés terheit az állam, ha nem teljesen részben vállalja át. Én azt láttam, hogy a mai sürgősségi helyzet bejelentésekor abban a dokumentumban, amelyet az államelnök előterjesztett, ezeknek a kérdéseknek egy általános megnevezése megvan, bele van írva az, hogy a kormánynak szabadon lehetősége lesz gazdaságélénkítő, a cégek terheit levevő és az embereket segítő támogatásokat megfogalmazósítani. Azt is kértük, hogy a kormány a bankokkal megegyezve a koronavírus idejére a hitelek törlesztésének a kérdését halassza el, ne kelljen kamatokat fizetni, alaptörlesztésen találják ki, hogy miként lehet a bankot úgy segíteni, hogy ezeket az időszakokat átvészeljék, hogy az embereknek későbbre tolják el a kifizetési rátákat. Vagy egy másik fontos dolog, nagyon sok önkormányzatunk, hála Istennek, uniós programokkal dolgozik, vannak, amelyek ebben az évben kell még aláíródjanak is 3 évben az elköltésére. Azt kértük a kormánytól, hogy az európai általános N+3 szabályt, ami azt jelenti, hogy az elződés aláírásától 3 év alatt meg is kell valósítani, kérje Románia, hogy legyen N+4, legyen 4 év az elköltésre, mert az építőipari cégekben is mindenhol lesz egy lelassulás, mert ha az alkalmazottak részben megbetegednek, vagy karanténba kell vonuljanak, nincs a munkaerő, nincs az a kapacitás, és akkor az uniós pályázatnak a beindítása is az év első felétől átnyúlik az év vége felére, és lesz majdnem egy éves kiesés. Ilyen alapvető dolgokat kértünk, amelyek az egyszerű embert is segítik, a képen munkavállaló, vagy éppen azt a vállalkozást, aki 10-nek, 1-nek, 100-nak, vagy akár 3000 embernek ad munkát. Mindenkiben érződik egy feszültség, egy útkeresés, az állam nem szabad magára hagyja az embereket, mert bebizonyította a 2008-as gazdasági krízis is, hogy olyan ország, mint például Magyarország, aki rögtön beavatkozott az emberek és a cégek javára, átvállalva felelősségeket, vagy segítve őket, gyorsabban tudtak újraindulni a gazdaság fejlődés útján. És ezt kell mi is megoldjuk Romániába, és ezt kértük a kormánytól. Ezt látom megerősítette a Külföldi Beruházók Szövetségének is a kérése, valamint számos patronátusnak is a kérése, mert ugyancsak hasonlóak, mint amit megfogalmaztunk már a múlt hét elején, amikor egyértelmű vált, hogy Romániában is az a fajta gazdasági leállás lesz, mint számos európai országban.
Igen, és talán még az intézkedések sorozata valószínűleg, hogy meg is marad, tehát pénzügyi ellenőrzések, munkaügyi ellenőrzések felfüggesztése, meg egyéb ilyen korábban eléggé gyomorideget okozó információknak a háttere az is felfüggesztődik, legalábbis amíg a szükségállapot tart.
Igen. Bele van írva, és ez fontos, hogy a munkavédelem például kimondottan csak a koronavírus megelőzésére szavatolt intézkedéseket szabad ellenőrizni, semmi más. Hogy számos papír, ügyvitel, ami eddig aláírásos papíron működött, most már egyszerű e-mailes eljárásra is tud működni az intézmények között. Erre minden ágazatban lesznek majd rendelkezések, de bemutatva, de a maga a dokumentum, egy 14 oldal, amelyet az államelnök bemutatott, elég részletesen kitér ezekre.
Hát igen. Na most szűkítsük a kört, tisztelt képviselő úr, és engedje meg, hogy immárom személyesen is gratuláljak az előválasztáson elért eredményéhez, mert hogy említette azt például, hogy 2010-ben Magyarország milyen lépéseket foganatosított a gazdasági válságnak a kivédésére. 2010-ben Magyarországon jelentős kormány módosulás, kormányváltás valósult meg, és ennek a következménye volt az a sorozat, intézkedés sorozat, amely aztán megkönnyítette az ott élő emberek életét. Úgy tűnik, hogy Csíkszeredában is változást óhajtanak az ott lakók. Ez az előválasztásoknak az eredményéből tűnik ki. Egy gond van, nem tudom, hogy mennyiben van önnek bizalmasabb információ, vagy konkrétabb információja. Nem lehet tudni, mikor lesznek helyhatósági választások Romániában. Itt már három dátum is elhangzott, ugyebár a június 21-e, június 28-a volt az utolsó, és június 14-e volt az első. Hogyan állunk ezzel a kérdéssel, és az ön által előterjesztett programcsomag e konkrét helyzet kapcsán mennyiben változhat, vagy mennyiben valósítható meg addig, illetve azután, amíg a helyhatósági választások dátumát végül is kitűzik, mert hogy szeptemberről is például szó volt.
Először is köszönöm szépen a csíkszeredai bizalmát, hihetetlen szombaton vagyunk túl, egy hete szombaton volt a csíkszeredai előválasztás. Az a erős támogatás, amit jó magam, valamint a közéletben szerepet vállaló, körülöttem felsorakozó kollégák kaptak, az nagyon erős bízalom és hatalmas felelősség. 73,6%-a a rekord részvételű előválasztáson a Csíkszeredai választóknak azt mondta, hogy változásra van szükség. És ez a változás nem rólam szól, hanem a közösségünkről, arról, hogy ténylegesen az előttünk álló időszakban szükségesek új megoldások, és ez nagyon fontos. És azt gondolom, hogy a mostani krízis még inkább aláhúzza azt, amit mi akkor mondtunk, mert azt mondtuk, és azt mondjuk, hogy anélkül nem lehet egy megyeszékhelyet sem fejleszteni, hogy a gazdaság ne erősödjön meg, hogy ne legyen nagyobb lehetőség lakásokat vásárolni, nagy több beruházás legyen a lakások területén, a munka vállalók sokkal nagyobb aját rendelkezzenek, vagyis több munkahely legyen a városban. Alapvető kérdések. És most a koronavírus által okozott krízis még inkább aláhúzza azt, hogy Csíkszereda nem tudom mereven kezelje. Csíkszereda átalakítsa az adópolitikáját. A most nehéz helyzetbe kerülő vállalkozókat is segítenünk kell, hogy talpra álljanak, mert ők jelenleg itt vannak, és segítenünk kell másokat is, hogy elinduljanak ezen az úton. Jövőt kell tervezzünk, és ez hatványozottan igaz lesz ennek a krízis helyzetnek a lezárása után is, mert még inkább magunkra számíthatunk, még inkább a csíkszeredai erőre és a saját erőnkre számíthatunk. Úgyhogy ebben tökélet és elkötelezett vagyok, és azt gondolom, hogy a múlt szombati erős válasz a csíkszeredai fiataloktól, aktív emberektől, vagy idős emberektől pont ezt mutatja, hogy kell egy új dinamikája a városnak, kell egy új közösségi szervezés, és én ezt vállalom, és igen, lehetséges, hogy a választás június 28-án lesz, vagy lehetséges eltolni szeptemberre is, de mindazt, amit mondtunk, azt nem a mostani időszakra, hanem a következő 4 év és 10 évre mondtuk, vagyis nagyon fontos kulcskérdéseket próbálunk másként megoldani a városunkban.
Na most olyan háttérinformációk, nem mondjam azt, hogy vádak érték önt, hogy ezen döntésének immárom a konkrét jelöléssel való megvalósulása kapcsán picit lanyhábban kezelte az egész megye, illetve az ott élő embereknek az ügyeit. Értem azt, hogy valamelyest a parlamenti munkának a hátterébe szorulása volt tapasztalható. Viszont addig, amíg ez az egész folyamat le nem zajlik, önnek továbbra is ott van a törvényhozásban a helye.
Először is én visszautasítom még most. Ne hagyjunk helyet ilyesmi. Nekem visszautasítom, az egy elfogult vélemény volt. Én a kampány alatt is tisztességesen minden lényeges dologban ott voltam Bukarestben, részt vettem a döntésekben, mert a frakciót vezettem egészen január végéig. Tudom, hogy mit jelent az a felelősség, hogy frakciónak tagja legyél, és aktív tagja legyél. Rengeteg olyan döntés hoztunk Csíkszeredának, Csíknak és Székelyföldnek és egész Erdélynek, ami az elmúlt három évben fontos volt helyszínten is. Ez a munka megy tovább. Ez azért megy tovább, mert ha júniusban, ha szeptemberben lesz a nagy parlamenti választás, addig foglalkozunk a helyi RMDF szervezetnek a megszervezésével, foglalkozunk a helyi közösségnek a megszervezésével, és foglalkozunk azzal, hogy a rendes választások lejárta után tudjunk elindulni egy nagyon erős ütemben a megválasztások vonalán. Viszont addig is közben a hétnek egy adott része azzal telik, hogy a parlamenti frakciókkal együtt tovább kell vinnünk ezt a munkát. És ha valaki azt gondolja, és azt úgy ítéli meg, hogy ez egy könnyű munka, nem. Az egy nagyon komoly munka, amelyet akkor lehet jól elvégezni, az ember csapatban gondolkodik. Azok mondják mindig azt, hogy az ember nem dolgozik-e, vagy nem dolgozik eleget, akik képtelenek csapatban dolgozni, akik képtelenek rendesen a munkát megszervezni, képtelenek rábízni egymásra a felelősséget, a megoldást, a munkát. És ezek az emberek mindig azt gondolják, hogy amit egyedül az ember maga elvégez, az a munka. Nem. Amit a jó csapat, jó szervezéssel elvégez, az a munka, és én ilyen csapatmunkában hiszek mindig.
Na most a kialakult helyzet kapcsán ugyebár felmerül az embereknek az ellátása, elsősorban egészségügyi ellátása, hatalmasat fejlődött a csíkszeredai, Hargita megyei sürgősségi kórház az utóbbi években, és kimondottan, elismerten az önök érdeme is az, hogy Bukarestben az egészségügyi intézménynek az ügyét rendezték, és hogy felszereltséget sikerült hozni, meg orvosi csapatot is verbúválni. Jelen pillanatban, amikor ez a veszély fennáll, már mint a koronavírusos fertőzésnek a veszélye, már is konkrét lépések történtek, ugye már sátrat állítottak fel tegnaptól a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház udvarán, hogy az intézménybe betérő személyek járványügyi osztályozására kerüljön sor. Viszont, és itt István nevű hallgatónk kérdését is csatolom önhöz, vírus tesztet még nincs módjukban elvégezni, mert hogy azt, ha jól tudom, csak 6 központban végeznek országszerte. Ezek jobbára az egyetemi központok. István nevű hallgatónk azt kérdi öntől, hogy itt Csíkszeredában, ha ne adj Isten, oda kerül egy átlagember, csinálnak-e neki tesztet, vagy anélkül döntenek a további sorsáról? Hát jelen pillanatban tudomásom szerint nem csinálnak, de minden...
Nem mondom, ez pillanat, nem szóra szívva magára hagyni. Tehát Csíkszeredában eddig is vettek le mintákat, amelyeket rögtön küldenek Kolozsvárra, és két nap után megvan az eredmény. Abban az esetben, hogyha ténylegesen az illeti személy így érintkezett vírusos személlyel, tehát kimutatható, vagy meg már jelenkeztek olyan fajta betegség jelei, amelyek bemegy a beteg a kórházba, vagy értesíti a szakhatóságokat. Maga a vírus tesztelés azt a közegészségügyi hivatal koordinálja és végzi, nem a kórház, viszont a kórházakkal együttműködve. Már most is jöttek vissza olyan eredmények Kolozsvárról, amelyek a Csíkszeredában elvégzett mintavétel után negatívak voltak.
Tehát akkor arra, azzal kapcsolatosan, hogy nem helyben végzik, pánikra nincs semmi ok. És fel van készülve.
A rendszer fel van készülve. A rendszer egyértelműen azt látom, hogy abban az esetben, hogyha nagyon indokolt, akkor rögtön végzi ezeknek a mintavételeket és küldi tovább a központokba. Azért kell ezeket egyelőre ezek a központokban elvégezni, mert ez egy elég komoly szakmai tudást is igényel. Egy kicsit speciális eljárás. Viszont térjünk vissza a Csíkszeredai kórházra. Tavaly 25 millió leértékben tudtunk felszerelést hozni, biztosítani a kórház javára, a kórházzal együttműködve a költségvetés tárgyaláskor. Ebben az évben meg 12 millió lejre tudnak felszereléseket vásárolni. Tavaly olyan dolog is került, ami most már néhány évtizeden el volt a kórháznak, hogy saját labort szereltek fel erre az évre, vagy saját olyan gépparkkal tudott a kórház rendelkezni, ami egy-egy egyetemi kórháznál is kiváltságos gépeket jelent. A tavaly a saját kórházon megkapta az egészségügyi érdemrendnek a keresztjét, az bizonyítva, hogy az itteni munkaközösség nagyon erős ütemben fejlődik, halad, erősödik a kórházunk. Ebben az évben a beruházások, azok a intervenciós kardiológia részleg, és ami azt jelenti, hogy például a stent beültetésekre lesz lehetőség majd a következő években, és a női mellrák előszűrésre két központ fog létrejönni, ezeknek a fejleszteléseknek a finanszírozására kértünk a költségvetési törvény vitájakor, nagyon komoly támogatást is meg is kapta a kórház.
Még a parlamenti munkához tartozik, és állandó fejfájást okozó helyzet is van ott önöknél. Sajnos a koronavírus fertőzés kapcsán úgy tűnik, hogy egy kicsit háttérbe szorult, ha bár a gazdák elsősorban azt hiszem, hogy egyre gyakrabban is ismét szinte naponta szembesülnek a medve kérdésre, gondolok. Na most ilyen helyzetben, ami most van, mennyiben lehet érdemben tenni valamit ennek a dolognak az orvoslására, mert hogy továbbra is ez a helyzet valamelyet spat helyzetben van ott Bukarestben, a szaktárca berkeiben, illetve a felelősöknek a körében.
Törvényileg rendbe tettük, hála Istennek, bármennyire is akadályoztak, bármennyire is az államelnök visszaadott első olvasatban a törvényünket, törvényleg rendbe tettük. A környezetvédelmi missziónak minden kötelezettsége le van írva, és felelősség ebben a kérdésben. Most azon kell legyünk, hogy együtt a gazdákkal, a gazdaszervezetekkel nyomást gyakorolni a szaktárcára, hogy induljon be az állomány korrekciós lépések, mert erre neki van, mármint a szaktárcának törvényi kötelezettsége. A törvényhozásban most azt látom, rövid távon más lépésünk nincsen, hanem amit fontos, hogy a Környezetvédelmi Minisztériumra olyan nyomást gyakoroljunk együtt a gazdatársadalommal, hogy tényleg ez a kérdés megfelelő szakértelemmel, de az orvoslása induljon el.
És hát minél hamarabb és párhuzamosan, ha lehet, a koronavírus fertőzésnek a megállításával, hát nehéz időszak van, de biztos, hogy valamelyest majd ezt is túl haladjuk. Tisztelt képviselő úr, köszönöm szépen a rendelkezésünkre állt sikeres munkát, és további kitartást kívánok mindnyájunk nevében és mindnyájunk részére.
Köszönöm szépen a meghívást, és azt kívánom mindannyiunknak, hogy vigyázzunk egymásra.